az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026. januárjában 224.130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent. Így Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve. Hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. 2010-hez képest már 1 millióval többen dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így egyre több pénz marad a családok zsebében. Ehhez a kormány béremelésekkel, adócsökkentésekkel és az áremelésekkel szembeni fellépéssel is hozzájárul. Továbbra is nagyon népszerű a bölcsődei térítési díj támogatás. 2026-ban is nyitott a lehetőség a kérelmek beadására a pályázati követelményeknek megfelelően és a keret kimerüléséig, közölte a Magyar Államkincstár. A projekthez a magyar kormány az Európai Unió támogatásával visszanemtérítendő támogatást biztosít 6,6 milliárd forint összegben, valamint további 6,6 milliárd forint hazai költségvetési forrást ad a nagymértékű érdeklődésre tekintettel. Visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik a munkaerőpiacra visszatérésük érdekében gyermeküket bölcsődei ellátásra vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezik el a munkavégzésük idejére. Kettől pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vállalkozások digitális fejlődését támogató utalványrendszerű program továbbra is a modern internetes jelenlét megvalósítására, a közösségi média megjelenés fejlesztésére, illetve új elemként a mesterséges intelligencia alapú online szolgáltatások bevezetésére biztosít támogatást. A vállalkozások 400 000 és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalommal nem járó utalványt, vouchert igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az ország ismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. A közlemény szerint az élelmiszer kivitel meghatározó tényező a magyar külkereskedelemben, az export többletünk majdnem 40%-a köthető a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz. A legfontosabb termék az állateledelés, a takarmány, illetve a hús és a gabonafélék. A célországok túlnyomó része uniós tagállam, de piaci nehézségek miatt felértékelődhetnek az EU-n kívüli országok, amelyek ma még összesen csak 20%-kal részesülnek a magyar exportból. Biztonságosan fogyaszthatók a hazai termésű almák. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi élelmiszerlánc felügyeleti szervek folyamatosan kiemelt figyelemmel és magas mintaszámmal ellenőrzik az almák növényvédőszer maradék tartalmát, tájékoztatott a hivatal. A közlemény szerint az alma a kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, amit az év minden időszakában fogyasztanak. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, gyakran szükséges permetezni, ezért a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc felügyelők folyamatosan magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja. A Debrecen Úrréti Református Gyülekezet 8 évvel ezelőtt alakult meg, és néhány évvel ezelőtt lett önálló. Mára kialakult a struktúrája, működése, ami nem igazán látványos, mint a korábbi időszakban. Közel 100 tagja van a gyülekezetnek, a magját a fiatal felnőttek jelentik, de a gyerekektől kezdve az idősekig jelen vannak az életükben. Az Isten tiszteletek mellett vannak kis csoportos alkalmaik és éves program, de most a tartalom vált igazán fontossá. Püski Dániel lelkipásztort hallják.
Hatalmas nagy újítások az elmúlt évben nem történtek, de közben egy nagyon izgalmas időszak, mert ilyenkor dől el, hogy a kisgyerekből aztán milyen kamasz, meg milyen felnőtt lesz. A frissen megszületett gyülekezetből aztán majd milyen érett gyülekezet lesz. Úgyhogy nem a programokra érdemes szerintem ebbe az életkorba fókuszálni, hanem hogy mi történik a programokon ott bent. Mi történik egy istentiszteleten, mi történik azok a csoportokba, amiket tartunk. Van vasárnap istentiszteletünk, van férfi-női körünk, 6 házi csoportunk, ifjúsági csoportunk, hittanoktatásban ott vagyunk. Elkezdett kikerekedni a szervezetünk, meg a működésünk, vannak szolgálók, önkéntesek, presbiterek. Én nagyon hálás vagyok azért a csapatért, akivel elindultunk a gyülekezetbe. Hihetetlenül jó csapat. De hát szükség van arra, hogy ebből egy életteli felnőtt közösség legyen, belül lelkileg ez meg kell érni. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmi zajlik most. Ugye a gyülekezetünk, hál' Istennek, most már abszolút több generációs, és a legkisebb gyerektől a 70-80 évesig mindenki van nálunk. De azért a magja a gyülekezetnek a legnagyobb réteg az a gyermekes családok. Ez egy nagyon nehéz életszakasz. És ezt a hitet is megpróbálja. Sokaknál ott van, hogy mit kezdenek ezzel a hihetetlen teherrel. Tudnak-e mellette tényleg hűségesek lenni a gyülekezethez, Istenhez, meg tudják élni a hitüket. Szerintem ez az egyik meghatározó ilyen lelki motívum, ami előjön az istentiszteleteken, a bibliakörökön, sok minden máson is.
20 éves idén a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ. A jubileumra 2 nagyszabású projekttel készülnek ebben az évben. Az egyik az Időmimikri címet viseli, Salvador Dali, a világhírű képzőművész divatvízióit mutatják be, társítva az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyagával. Ez a különleges tárlat február 21-én nyílik. Dali 55 évvel ezelőtt egy felkérésre 12 rajzon vázolta fel elképzeléseit a jövő divatjáról. Ezt egészítik ki a 2000-es években készült kortárs magyar divattervezői munkák. Vízi Katát, a MODEM ügyvezetőjét hallják.
1971-ben egy brit nagymúltú textilipari gyár főnöke megbízást adott Dalinak, hogy képzelje el a 2000-es évek férfi divatját, és aztán Dali egy 12 darabos akvarell tinta alapú sorozatot hozott létre, ezek kerülnek bemutatást Debrecenben. Nem azokat a sokszor látott műveket mutatjuk be, nem a főművek ezek, hanem éppen olyan atipikusnak mondható művek, amelyekről nem igazán tud szerintem a szakma. De Ami még izgalmasabbá teszi, hogy a divat időtlenségét mi sem igazolja jobban, hogy az Iparművészeti Múzeum design osztályán olyan kollekciók kerültek bevételezésre és őrzés alatt állnak, melyek a 90-es 2000-es évek magyar divat tervezőitől származnak, és amelyek teljesen egyértelmű hasonlóságot mutatnak ezekkel a 71-ben készült képekkel, festményekkel. Nyilvánvalóan ezek a tervezők nem tudták, nem azért készült, nem a Dali volt a forrás vagy az inspiráció, hanem egyszerűen a divatnak ez a fajta ciklikussága, amit mi is már saját életünkön belül is tapasztalunk. Ezzel lehet elmerengeni többek között majd a kiállítási térben, mind a mellett, hogy a magyar divattervezők fantasztikus és nagyon egyedi forma, szín és eszköz használata biztos, hogy sok meghökkenést fog okozni.
Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására. A 19. alkalommal megrendezett program sorozat fókuszába idén a hűség témája került, a hét mottója a hűség szabadsága. Herjecki Kornél, a Házasság hete mozgalom országos koordinátora kiemelte, céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen. Számos házaspár közismert szakértő tapasztalataink keresztül szeretnék megmutatni, hogy a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez. A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent a Hűség kódja című kötetét választották. A házasság hete központi program sorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét az érdi református gyülekezet templomában, ahol igét hirdett Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ezer darabra szórja szét a csillagok kartács tüzét, az éjjel két fenekütóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, nincs szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom hol hagy, szárnyal kergetél madárat. Bármerre mész, én megtalálom. Szívem, hiányod utána, de viszem már minden kedvem, nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy fut veled az alagút, a halastónál újra látlak in the world, megyek utána. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy.
Szaladj velem inkább a mezőn mezítláb. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább a mezőn mezítláb, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönt a horizont.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Február 5-én csütörtökön a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy Takács Krisztián, vagy ahogy többen is ismerik, Csipi, többször körbefutotta már a Balatont. Ám ezzel nem elégedett meg, és úgy döntött, egymás után kétszer megállás nélkül is megteszi ezt, így 60 óra alatt 422 kilométert megtéve kétszer körbe kerülte hazánk legnagyobb tavát. Most pedig egyik álmát is teljesítette azzal, hogy a Balaton jegén futott. Takács Krisztiánnal beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Cause he knew I needed you. Oh, oh, oh,
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hangó István vagyok, az Avasi Református Gyülekezetnek a lelki pásztora. A mai napi újszövetségi ige szakaszból olvasok, a János evangéliumából, a 8. részből, a 37. és következő verseket a 40. versig, valamint a 44. verstől a 47. versig. A nevezett helyről eképpen szól Istennek szent igéje. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallotok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az a kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. A farizeusok és az írástudók, akik komoly vitába keveredtek Jézussal az ő származását és küldetését illetően, magukról magabiztosan hangoztatták, hogy az ő származásuk sziklaszirált alapokon áll, hiszen egyértelműen és meghazudtolhatatlanul Ábrahám utódai. Jézus pedig nem kevesebbet állít róluk, mint azt, hogy fizikai értelemben valóban Ábrahám leszármazottai, de Ábrahám lelkisége teljes egészében hiányzik belőlük. Később ki is mondja, hogy azok, akikben nincs hely az Isten ígéje számára, és akik gyilkos indulattal vannak az Isten küldötte iránt, azokban nem az Ábrahám lelkülete uralkodik, hanem az ördög lelkülete. Jézus tükröt állít eléjük. Ábrahám ezt nem tette volna. És ha őszintén magukba szálltak volna, azonnal érezték volna, hogy Jézusnak igaza van. Ábrahám, akit a hívők atyaként ismerünk mindannyian, vagy minden Bibliát olvasó ember, mindig engedelmeskedett Istennek, mindig kereste az Istennel való kapcsolatot, és vele nem történhetett volna meg, hogy ne legyen helye Isten igének az életében. De a gyilkos indulat is távol állt tőle, sőt, még a bűnösöket is meg akarta menteni, és könyörgött értük Istenhez. Hol van az ábrahámi hit, amely képes volt az Isten szavát hálaadással befogadni és életének részévé tenni, és hol van az ábrahámi szeretet, amely menteni és nem pusztítani akar. Az ábrahámi származás igazolható, de az ábrahámi lelkület jól érzékelhető módon hiányzik. A Jézussal vitázó írástudók és farizeusok előbb Ábrahám fiainak, majd Isten fiainak nevezik magukat. Jézus pedig rámutat, akik Isten nevében gyilkolni akarnak, azok nem az Isten gyermekei, hanem az ördög gyermekei. Mai világunkban is sokan vannak, akik ki is mondják, hogy az ő életükben nincs hely Isten ígéje számára. Ezekről az emberekről nem mondható el, hogy közel lennének Istenhez. De Jézus Krisztus éppen azért jött el ebbe a földi világba, és vállalta a kereszt halált is a Golgotánt, hogy akik távol vannak Istentől, azok is közelebb kerüljönnek hozzá. Jézus váltságműve azonban nem helyettesíti a személyes döntést, mert Isten nem kényszerít, hanem kegyelmesen hív. Isten az ő mérhetetlen szeretetével a Jézussal vitázókat is hívja magához. A farizeusok és az írástudók meg vannak győződve arról, hogy az ő életükben minden rendben van. Jézus pedig emlékeztet, az én igémnek nincs helye bennetek, s amíg ez így van, addig semmi sincs rendben. Ma is sokak szívében ott a gyűlölet mások iránt, vagy éppen a gyilkos indulat. Jézus szava figyelmeztetés, aki gyilkos szándékkal viseltetik a másik ember iránt, az nem nevezheti magát Isten gyermekének. Igaz ez a Jézust elhallgattatni akaró farizeusokra, de igaz azokra is, akik mai világunkban Isten nevében akarnak pusztítani és gyilkolni. A sátán egyik alapvető jellemzője a hazugság. Olyan hazugság, ami igazságnak tűnik. Az ember sokszor beleesik az igazságnak tűnő hazugság csapdájába. A farizeusok is körbebástyázták magukat ilyen igazságnak tűnő hazugságokkal, és szentül meg voltak győződve arról, hogy velük minden rendben van. Az életük pedig jó úton halad. Akik hihetőnek tűnő hazugságokban élik az életüket, azok nem hiszik el az igazságot. Jézus Krisztus a mennyei atya igazságát hozta el ebbe a világba, ezt az isteni igazságot hirdeti, s vannak, akik meghallják és befogadják, és vannak olyanok is, akik nem akarják meghallani, mert valami egészen más tölti be az életüket, valami egészen más foglalja el a gondolataikat. Sokan azért gyűltek össze Jézus tanítását hallani, mert felismerték szavaiban az Isten beszédét. Ezek az emberek meghallották a naponkénti útmutatást, és Jézus éltető szavaiban megtalálták azt, amire régóta vágyakoztak. A tömegben elvegyülő farizeusok egészen más lelkülettel hallgatták Jézus tanítását. Megvoltak az alapvető elvárásaik. Azt akarták hallani, ami őket igazolja. Ahhoz, hogy Jézus tanítását be tudjuk fogadni, teljes egészében rá kell bíznunk magunkat. Jézus számára világos a kép a vele vitázókkal kapcsolatban. Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Az Istennel szoros kapcsolatban lévő ember hallja Isten beszédét, az ilyen ember nem önmagával van elfoglalva, és nem önmagában keresi a megoldást, hanem ahhoz fordul, aki valóságos megoldást tud adni. Ábrahám is egy ilyen ember volt, aki nem önmagával volt elfoglalva, hanem készséggel és alázattal Istenre figyelt, és érkeztek számára a válaszok is. A magukat Ábrahám leszármazottainak valló farizeusok nem hallják Isten beszédét, ami arról árulkodik, hogy nem Ábrahám nyomdokain járnak. Egy olyan világban, amely azt sugallja, és arra sarkal, hogy foglalkozzunk minél többet önmagunkkal, figyeljünk Istenre, aki szólni akar hozzánk, áldásait és megmentő szeretetét kínálva számunkra. Kérjük a Szentlélek segítségét ebben az Istenre figyelésben. Amen. Mennyi édesatyánk, háladással köszönjük meg neked, hogy te mindig közel akarsz lenni hozzánk. Sokszor mi önmagunkban bízunk. Sokszor úgy érezzük, hogy nincs szükségünk arra az ígére, arra az üzenetre, ami tőled jön, vagy amit közölni akarsz velünk. De meg kell látnunk és át kell éreznünk azt a nagyszerű csodát, hogy mit is jelent számunkra a te ígéd, a te útmutatásod, a te áldásaidnak a sokassága és kiáradása, amikor nap mint nap átélhetjük, hogy a te tudtod és a te akaratod nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Megköszönjük neked, atyánk, hogy azért küldted ebbe a világba te szent fiadat, Jézus Krisztust, hogy ő benne megváltásunk legyen. De meg kell vallanunk azt is, hogy önmagában ez csak akkor adja meg számunkra a reménységet, a továbblépést, ha meg tudjuk vallani és el tudjuk fogadni, hogy nekünk erre szükségünk van. Könyörgünk hozzád, a te szent lelked által segíts minket abban, hogy őszintén meglássuk, hogy hittel megvalljuk. Nekünk szükségünk van a Krisztus megváltó szeretetére. Fontos, hogy elfogadjuk azt az áldást és azt a segítséget, ami tőled jön számunkra. Így kérünk, te légy és maradj velünk továbbra is, a mi életünkben, mindennapjainkban, küzdelmeinkben, a te lelked által, s kérünk, cseleked, atyánk, hogy nap mint nap átélhessük azt a csodát, hogy tőled jönnek az áldások, és ha áldás van a mi életünkön, a mi munkánkon, akkor van értelme, és akkor van tartalma a mi földi életünknek. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csaknem 39 milliárd forint áll rendelkezésre. Tájékoztatott az MFB EU üzleti igazgatóság vezetője. Kassiba Levente elmondta, a hitelprogram legfontosabb célkitűzése az energiahatékonyság fejlesztése, és ez jelenleg Magyarországon a legkedvezőbb energiahatékonysági fejlesztési lehetőség. Ezzel a költségüket tudják csökkenteni, mindezt kamatmentesen, a költségcsökkentés pedig káros anyag csökkentéssel együtt jön létre, tehát a vállalkozásoknak és a környezetnek is jó. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2026-ban is biztosítja a könyvtárak működését támogató forrásokat. 175 millió forint visszanemtérítendő támogatás áll a könyvtárak rendelkezésére. Az országos dokumentum ellátási rendszer szolgáltatásainak, valamint a vármegyei hatókörű városi könyvtárak állományvédelmi feladatainak támogatására. A közlemény szerint az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez. A könyvtárak rendelkezésére álló forrásokról szólva azt írták, a támogatás célja, hogy segítse a könyvtárak közötti kölcsönzési rendszert, amelynek köszönhetően az olvasók más könyvtárak dokumentumaihoz is hozzáférhetnek. Vasárnap kezdődik a Házasság hete program sorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására. A 19. alkalommal megrendezett program sorozat fókuszába idén a hűség témája került. A hét mottója a hűség szabadsága. Herjecki Kornél, a Házassághete Mozgalom országos koordinátora kiemelte, céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mosolygok én is, útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. Hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és ha helyem volna, azt is felégetném, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út, sokat hibáztam és hazudtam, de féltem, hogyha megismersz titokban. Szeszélyes a hangulatom, magamat egyszer lássom tisztán, végre leköltöztetjük a szívünk vidékre. De még éljük át ezt az éjszakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben. Holnap minden más lesz tán, holnap minden más lesz, tudom, de ma még veled leél.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Takács Krisztián, vagy ahogy többen is ismerik, Csipi, többször körbefutotta már a Balatont. Ám ezzel nem elégedett meg, és úgy döntött, egymás után kétszer megállás nélkül is megteszi ezt, így 60 óra alatt 422 kilométert megtéve kétszer körbe kerülte hazánk legnagyobb tavát. Ehhez képest kilométerekben igazán nem tűnik soknak, de most pedig az egyik álmát teljesítette, amikor valamivel több mint 80 kilométert futott a Balaton jegén. Szeretett volna a tó közepén futni, ám ahhoz nem volt elég biztonságos a jég, így inkább a parthoz közel néhány száz méterre merészkedett csak be, ügyelve a biztonságra. Takács Krisztiánt, az ultrafutót Hegedűs Márk kérdezte.
Fel tudod azt magadban idézni, hogy ez hogy született meg benned, hogy egyszer szeretnél a Balaton jegén futni, ráadásul nem is csak 4 kilométert, a az egyszerűbb túloldalra, hanem 71 néhány kilométert hosszában a Balatonon?
Igen, igen, hát ez nem egy konkrét pillanat volt, hanem én ezt a sportot, már mint az ultrafutást, tehát a maratoninál hosszabb távú futást, ezt én most már 15 évet csinálom, és van ennek egy nagyon jó monotóniája, akkor is, amikor az ember csinálja, meg úgy az egész sportnak úgy egyben, és ezért érdemes mindig ilyen mindenféle marhaságokat kitalálni, hogy ezt a monotóniát megtörjük. Tehát én nem tudom pontosan, de szerintem 10 alkalommal körbefutottam a Balatont, meg rengeteg hosszú futásom volt, és akkor az ember így kitalál, hogy mi az, amit a megszokott köreiből, meg megszokott útvonalaitól eltér. És egyébként szerintem a Balatonnak a jégen való futása az abszolút kézenfekvő. Nyilván kézenfekvő, hogy keresztbe átfussunk a túlpartra, mert hát hiszen azt látjuk is, és akkor az egy ilyen alapvető vágy, hogy az ember elfusson addig, ameddig ellát. És akkor, ha már az ember ultrafutó, akkor azért a 4 kilométerrel, vagy mondjuk az 11 kilométerrel, ami a legszélesebb része a Balatonnak, nem elégszik meg, és akkor egyértelműen adja magát, hogy hosszában. És emlékeim szerint 2017-ben volt utoljára, hogy be volt fagyva a Balaton. És akkor terveztem, de aztán valami programütközés miatt elmaradt, de úgy voltam vele, hogy jó van, akkor majd jövőre. Na hát a jövőreből a 9 év lett, mert ugye ehhez azért be kell fagyni a teljes terjedelmével a Balatonnak, amihez azért kell minimum egy 2 hét mínusz, meg legalább egy 2-3 nap mínusz 10 fok. Hát az utóbbi években nem volt ilyen. Szóval azóta görgettem magam előtt ezt a lehetőséget, minden évben egy picit így szurkoltam, hogy ez megtörténjen, nem történt meg, idén viszont igen.
Le akartak erről beszélni az ismerőseid, vagy inkább támogatott, akivel beszéltél erről az álmodról?
Ismerőseim azért elég jól ismernek, tudják, hogyha én valamit a fejembe veszek, arról nehéz lebeszélni, de ettől függetlenül szerencsére azért óvatosságra intettek, meg megkértek, hogy tudják, hogy úgyis elmegyek, meg tudják, hogy úgyis megcsinálom, de akkor legalább a biztonságra jobban figyeljek. Így konkrétan lebeszélni senki nem akart, de azért szerencsére egy kicsit józanságra intettek.
Na és akkor mi lett a számodra megnyugtató, hogy mikor mentél, honnan indultál, hova mentél, mi volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy na most meg lehet ezt csinálni?
Most ugye volt egy másfél hét, hogy azért folyamatosan mínusz volt még nappal is. Igazából ahhoz, hogy a Balaton közepén, ami az eredeti álmom lett volna, tehát hogy nagyjából a középtengelyen, tehát a parttól távol végigfussak, ahhoz még hiányzott volna egy 2-3 nap ilyen masszív hideg, ilyen mínusz 10 fok. Úgyhogy azt azért elvetettem, mert azért a Balaton közepén azért nem feltétlenül mindenhol úgy fagy be a víz, ahogy az szükséges lett volna. Úgyhogy maradt egy B-verzió. Az eredeti verzió, hogyha a Balatonnak a tengelyvonalán futok végig, akkor az Aligától Keszthelyig az olyan 74 kilométer lett volna. Ezt ugye nem lehetett megvalósítani biztonságosan, és ezért azt találtam ki, hogy a déli parthoz közel, tehát a parttól mondjuk olyan 100-500 méterre megyek végig, ami egy picit ugyan hosszabb lesz, vagy hosszabb lett, az egy a 82 kilométer lett a vége, Aligától Fenékpusztáig, az Keszthely alatt van egy picikével, tehát végül is a teljes hosszát a Balatonnak megfutottam, csak ugye nem a tengelyvonalán, hanem a parthoz közelebb, ez egy fontos döntés volt, hogy a teljes élmény, tehát az, hogy tényleg a Balaton közepén fusson az ember, az elmaradt, viszont cserébe meg hazaértem épségben.
Idézek tőled egy mondatot, amit a saját Facebook oldaladon írtál erről a kalandodról. Soha sehol nem tudsz annyira egyedül lenni, mint a Balaton jegén egy pirkadattól alkonyatig tartó futáson. Mesélsz nekünk erről a jól eső magányról, amit átéltél?
Nagyon érdekes szót mondtál, ezt mindenkit ki szoktam javítani, a magány. Én ezt nem nevezem magánynak. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyedül lenni, de nem magányosan. Ebben a sportban elég sokat vagyunk egyedül. Én kimondottan szeretem az olyan futásokat, ahol egyedül megyek, tehát nem csak ultrafutó versenyekre járok, hanem ilyen egyfős, privát ultrafutó kalandokra. Éppen az egyedül lét miatt. Ilyenkor sosem vagyok magányos, mert mindig magammal vagyok, és ez egyébként egy nagyon fontos része ennek a sportnak. Akkor tudsz 10-20 órákat, vagy akár még többet egyedül lenni, hogyha az az ember, akivel akkor ott vagy, tehát önmagad, számodra egy szórakoztató vagy kellemes társaság, akkor tudsz 10-20-30 órákat folyamatosan mozgásban és egyedül lenni. Ha önmagad számára nem vagy kellően szórakoztató, nem vagy kellően jó társaság, akkor ezt nem fogod tudni megtenni, mert előbb-utóbb önmagaddal valahogy úgy olyan kis háborúba keveredsz, vagy egyszerűen csak a gondolataiddal nem feltétlenül tudsz párhuzamba kerülni. Szóval ez nem magány, semmiképpen nem magány. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket az egyedül léteket különben. Egyébként egy társasági figura vagyok, de időnként szükségem van arra, hogy mondjuk egy 24 órát, vagy akár még többet egyedül legyek. Pont azért, mert ilyenkor tud az ember a legjobban, hát így megismerni önmagát. Ezek ilyen közhelyek, de ez tényleg így működik. A hétköznapokban nagyon-nagyon ritkán vagyunk igazán egyedül. Tehát úgy egyedül, mert az egy dolog, hogy az ember otthon egyedül van. De ott a tévé, ott van a közösségi média, ott van bármi, olvas, valamit csinál, hallja a szomszédokat, vagy akármi, de úgy egyedül, hogy tényleg egy 24 órát teljesen egyedül önmagával az ember, nagyon ritkán van, és erre nagyon jó ez a sport. És ennek pedig egy kiemelkedően magas szintű része már az egyedüllétnek, az, hogyha az ember a Balaton jegén, szürkeségben, ráadásul hétköznap, amikor még emberek is alig-alig vannak, és úgy végigmenni egy ilyen nagyon-nagyon monokrom, egy ilyen egyszínű világban, ingerszegény környezetben, na akkor tényleg egyedül van az ember.
Nem jött szembe másik futó veled?
Futóval nem találkoztam, azért voltak, akik sétálgattak, voltak korcsolyázók, voltak nem tudom milyen nemzetiségűek, külföldiek voltak, két hosszú távú kori is, ők korival mentek végig egyébként a Balaton jegén, pontosan nem tudom, hogy honnan, hova, csak egy pár szót beszéltünk. Volt azért valamennyi mozgás meg élet, de így mondom, hogy szerencsére ez azért nagyon kevés volt, meg a józanész határaim belül azért igyekeztem a parttól minél távolabb, pont a teljességnek az élménye miatt, tehát hogy ne is lássam a partot, amennyire lehet, szerencsére ilyen kicsit ködös idő volt, tehát próbáltam minél jobban azért megélni ezt az egyedüllétet, meg a mindentől távol lenni érzést. Minimális mennyiségű emberrel találkoztam.
És akkor ezek szerint te jóba vagy önmagaddal, ugye? Már azt mondod, hogy csak úgy jó ezt csinálni, hogy az ember jóba van azzal, aki ott van, és az te vagy.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most jóba vagyok-e önmagammal. Ezt így nagyon nehéz így megítélni, tehát szerintem nem is tisztünk megítélni, hogy mit jelent az, hogy jóba lenni önmagunkkal. Én úgy érzem, hogy megbékéltem azzal, tehát tudom, hogy ugye 51 éves vagyok, azt gondolom, hogy tudom, hogy mik a hibáim, tudom, hogy mik azon, amiken szeretnék változtatni, tudom, mik azokon, amiken nem tudok változtatni, és tudom, mi az, amiken nem akarok változtatni. Ez egyfajta rendben levése önmagammal. Hát amiben változni szeretnék, azokon lehet a legjobban gondolkodni ilyenkor, hogy például ilyen párkapcsolati dolgok, vagy mondjuk nekem például nagy gyengeségem, hogy nehezen vágok bele változásba, valószínűleg pont ezért is választottam ezt a sportot, mert itt ugye pont a változást kell félretenni, tehát így egy ilyen monotóniába kell belehajtani az embernek a fejét. És akkor ilyeneken gondolkozik az ember, amikor, hogy mi az, amin tudna változni. De amúgy alapvetően azt gondolom, hogy igen, rendben vagyok magammal.
Oké, mesélj nekünk egy kicsit nem magadról, hanem a Balatonról, és idézek ez egy másik mondatot tőled ebből a Facebookos bejegyzésedből. Elképesztő élmény volt, tényleg rendkívül változatos volt a jég, volt patika tükörjég, volt olyan, mintha millió kövé fagyott hógolyón kéne futni, voltak bokatörő hóbordák, ameddig a szem ellát. Ennyire változatos tud lenni a befagyott Balaton?
Ettől sokkal jobban. Nyilván két mondatban ezt nem lehet jól leírni, 82 kilométernek a változatosságát. Engem is meglepett egyébként. Futottam már jégen rövidebb távokat, mint a Velencei tavon pár kilométert, vagy itt, ahol lakom, itt a Naplásló, oda néha lemegyek, és akkor egy picit így a változatosság kedvéért a tójegén néha futok, amikor be van fagyva. De nagyon meglepett, hogy azt gondolná az ember, hogy egy vízfelület, hogy az úgy fagy meg, hogy így szépen megfagy. Tehát, hogyha fújja is a szél, akkor is a víz az így próbál vízszintes lenni. Hát nem, hát ez egyáltalán nem így van. Simán volt olyan rész, hogy fut az ember 3-4 kilométert ilyen, hát ha nem is műjégpálya minőségű jégen, de ilyen nagyon-nagyon sima jégen, és egyszer csak a semmiből belekerül egy ilyen 5-6 centi magas, rendkívül sűrű jégbordás részre, utána pedig olyan részre, mint egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz minőségű macskaköves út. Teljesen engem nagyon meglepett, hogy ilyen gyorsan és ilyen szélsőségesen tud változni a jég minősége. Szerencsére mindenhol stabil volt a jég, sehol nem volt. Az volt az alapkoncepcióm, hogy ha egyszer is egy picit így megtörik alattam a jég, akkor én befejezem ezt, mert annyira azért nem fontos nekem ez a dolog. Meg nyilván nyomon követem a hegymászókat, tehát azokat, akik ilyen 8000-esekre másznak fel, és nagyon nagy hibát követnek el azzal, hogy amikor ott vannak a cél közelében, akkor az egójuk nem engedi, hogy feladják, és így halnak meg nagyon sokan magas hegyi hegymászók, és őket én mindig szoktam, hát így privát beszélgetésekbe bírálni, hogy ilyenkor az egó győzedelmeskedik a józan ész fölött, és mivel ezt én gyakran bírálom őket, ezért pont nem akartam elkövetni ugyanezt a hibát, úgy voltam vele, hogy ez egy nagyon nagy álmom, hogy végigfussak a Balatonnak a jegén, de csak a józan észnek a határán belül. Tehát én nem, hogy meghalni nem akarok, de még nagyon összefagyva hazamenni sem. Úgyhogy tisztelni kellett a kihívásnak ezt a részét, és bár nagyon örülök, hogy meglett, de egyáltalán nem lettem volna csalódott, ha mondjuk, mit tudom én, 15 kilométer után ki kell másznom a Balaton jegéről, és haza kell kullognom.
És milyen futni a különböző minőségű jegeken? Tehát mondjuk ez a macskakőszerű, vagy ezek a bordás részek, ezen lehet ugyanúgy futni, vagy lassabban kell futni, vagy csak volt, ahol sétáltál, vagy hogy képzeljük ezt el?
Én ugye 15-16 éve futok, amiből körülbelül olyan 14 éve ultratávokat teljesítek, aminek egy jelentős hányadát terepen, köztük nagyon-nagyon nehéz terepen, tehát hazai viszonylatban is, most már külföldön is, tehát a nyár végén az Alpokban volt egy rendkívül nehéz versenyem, ahol 300 kilométert kellett megtenni az Alpokban mindenféle körülmények között. Tehát mi terepultrások már megszoktuk azt, hogy hát, hogy nem aszfalton futunk. És ha nem aszfalton futunkban, egészen szélsőségesen nehéz terepek is vannak. Nekünk ez napi rutin, tehát ez nyilván nehezebb, meg lassabb mindenféle jégen futni, de azért mi minden télen itt vagy ott, nem tófelületén, de mondjuk erdőben vagy bárhol futunk jeges, havas, keményre taposott havas területeken. Nekünk technikailag én azt gondolom, hogy aki terepen fut ultratávokat, ezt mindenki megtudta volna. Tehát ez technikailag nem egy nehéz. Nyilván sokkal nehezebb, mint egy aszfaltos maraton vagy bármi, de nem egy extrém nehéz, nem egy teljesíthetetlen kihívás annak, aki ebben napi szinten benne van.
Számokban elmeséled, hogy ez mit jelent? Hány órát futottál, milyen gyorsan futottál, bármilyen adatod van-e önmagadról?
Abszolút, hát most nem biztos, hogy most így fejből másodpercre meg méterre pontosan, de nagyságrendi tévedést nem fogok véteni. Hogyha nagyjából torony iránt mentem volna Aligáról Keszthelyre, az 74 kilométer lett volna, ehhez képest a déli parthoz húzódva így 82 kilométer lett a vége. Ezt 9 és fél óra alatt, azt hiszem 9 óra 36 perc alatt teljesítettem. A futóórám ugye az nézi azt, hogy mennyi időt töltöttem futással, mennyi időt töltöttem gyaloglással, és mennyit állással. Erre pontosan emlékszem, a 9 és fél órából 1 óra 10 perc volt gyaloglás, és mindösszesen 5 perc volt állásidő. Ugyanezt a távot mondjuk ideális körülmények között, tehát mondjuk aszfalton, körülbelül egy olyan másfél-két órával lettem volna gyorsabb. Tehát ennyit lassított a jég, valamint az, hogy ugye teljesen önellátóba mentem, ami azt jelenti, hogy ahol elindultam Aligán, ott a háttamra vettem a hátizsákomba mindent, ami az elkövetkezendő 82 kilométerre, illetve 9 és fél órára kell majd nekem, folyadékot, tartalékruhát, fejlámpát, powerbankot, stb. Ez egyébként egy 6 kilót jelentett összesen. Nyilván ez is lassítja az embert ahhoz képest, mintha egy versenyen vagy külső segítséggel bárhol futna. Úgyhogy 82 kilométer lett a vége 9 és fél óra alatt.
Ezzel elégedett, vagy egyébként ilyesmire számítottál előzetesen?
Igazából semmilyen teljesítmény iránti vágyam nem volt. Én az élmény iránt volt vágyam. Egyetlen egy vágyam volt, hogy az évnek ezen a szakán körülbelül 10 órát van érdemben világos, és hogy az alatt a 10 óra alatt végig akarok érni, illetve, hogyha nem értem volna végig, akkor nem maradtam volna kint a jégen sötétben, mert azért az már túlságosan extrém, meg túl nagy veszélyt rejt magában. Úgyhogy végül is elégedett vagyok magammal, mert beért, meg elégedett vagyok egyébként a teljesítménnyel is utólag, de mondom, a teljesítmény az most nem volt szempont.
És az élménnyel elégedett, vagy ilyesmire vágytál?
Hát az élménnyel nagyon. Most már lassan eltelt egy hét, és még mindig minden nap nemhogy eszembe jut, de így egy picit ilyenkor lebeg az ember, amikor egy ilyen nagy álmát teljesíti, és ráadásul az olyan élményt ad, mint amit elképzelt így mennyiségben, meg minőségben. Abszolút tele vagyok ezzel az élménnyel. És akkor egy ilyen kaland az, mert ugye nekünk ahhoz, hogy ezt egy ilyen kalandot meg tudjunk csinálni, egy ilyen élményadagot fel tudjunk mi venni, ehhez ugye szükséges az, hogy a testünk erre alkalmas legyen, magyarul edzenünk kell erre, és azért télen azért nehéz erre. Ez azt jelenti, hogy az ember egy héten 5 napot fut, és amikor már 3 napja esik a havas eső, vagy mínuszok vannak, és hát akkor van, amikor nehéz motivációt találni, de az ilyen kalandok azok mindig építik az embert, és mindig újabb lendületet adnak neki, mert hát enélkül ezt nem lehet csinálni.
Kedves hallgatóink, Takács Krisztián ultrafutóval Hegedűs Márk beszélgetett az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.